Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A mai műsorban hallhatnak majd Szingapúrról, Ázsia Svájcáról, és elmegyünk az igazi paradicsom világába, az indiai Goába, amely, bár sokan azt gondolják, hogy egy sziget, valójában nem sziget, hanem India egy állama, és a szárazföldi területen található, de attól még gyönyörű, fehér homokos a tengerpartja, úgyhogy ide fogunk kirándulni, de először néhány érdekes olvasói e-maillel kapcsolatban szeretnék pár dolgot elmondani. Az egyik például azzal kapcsolatos, hogy ugye leállt az ukrán légitársaságok közül az Aeroswift, és néhány járatát törölték, most egyezkednek még, hogy melyik, ami esetleg újraindulhat, csődgondokot jelöltek ki még ugye korábban. Lényeg a lényeg, hogy magyar utasok is voltak az egyik járaton, pont amelyik Tájföldről Kijevbe, Bangkokból Kijevbe indult, és hát Kijevből még jöttek volna, mentek volna tovább az utazók, mindenesetre nem mentek tovább. Úgyhogy volt, aki megoldotta úgy, ahogy tudta, volt, aki vett magának egy másik jegyet Bécsbe, és akik pedig utazási iroda szervezésében utaztak, ők az iroda segítségével körülbelül 9 órás várakozást követően végül is haza tudtak jönni. Úgyhogy most azért még mindig vannak gondok. Azok természetesen megpróbálják majd kárigényüket érvényesíteni, akik hoppon maradtak, és maguknak kellett kifizetni a további utazásukat, mert mondjuk saját maguk interneten fizettek. Akkor van esélyük esetleg, hogyha ezt bankkártyával tették, tehát mivel a legtöbb vásárlás az így zajlik, úgyhogy valószínűleg akkor van esélyük. A másik olvasói levél azzal kapcsolatos, hogy Vietnámban járt a tisztelt hallgató, vagy hallgatói levél, és azt mondta, hogy hallott a kézigránátos horgászatról, és hogy van-e még ilyen. Nos, nincsen. Régen valóban divat volt Vietnámban ez a kézigránátos horgászat. Belevágtak egy kézigránátot a vízbe, és biztos volt a zsákmány, és volt bőven gránát, ugye, még a háborúból. Természetesen minden hal elpusztult, így a kishalak is, éppen ezért leszoktak erről, nehogy teljesen kipusztuljanak ezekről a területekről a halak. Egyébként a vietnámi bunkereknél még nagyon sokszor fényképeztetik magukat a veteránok leszármazottai az apró kis bunkerekben és az apró kis csatornákban mindenhol. Az egyik legfontosabb látványosság lett itt Vietnámban. De hát persze azért megnézik a pagodákat és a buddhista szentélyeket is az ide látogatók. A vietnámi érdekességekről még két dolog. Az egyik, hogy nagyon sok csirkét esznek, mellette még a marhahús is népszerű, és a különböző zöldséges ételeket az uborkától kezdve egészen az ismeretlen mélyzöld finomságig előszeretettel falatozzák. Szinte mindent termesztenek és mindent felkínálnak Vietnámban, ezt tapasztaltam. És a harmadik dolog pedig még egy érdekes élmény. A vietnámi masszázs nem olyan, mint ahogy mi a masszást elképzeljük, úgyhogy óvatosnak kell lenni. A masszázszalonok felkeresése nem feltétlenül azt jelenti, mint Bangkokban, ahol ugye lehet traditional masszást és body masszást is kérni. A traditionalt javaslom, hogyha valaki tényleg csak hagyományos masszást szeretne, és nem egyéb extrákat. Minden esetre Vietnámban ez a fajta masszázs egy kicsit a szaunák világát is felidézi, úgyhogy teljesen más, mint a táj vagy a hagyományos európai masszázs. Érdekesek a szórakozási lehetőségek. Vannak diszkók, de divat az, hogyha például valakinek udvarolnak, akkor elhívják egy kis motorozásra, mert hogy minél jobb, minél újabb valakinek a motorja, annál jobban lehet vele dicsekedni. Vietnámban az idő elég esős, és amikor a monszun idején voltam ott, akkor tapasztaltam, hogy amit az amerikai filmekben láttam, hogy ömlik, szakad az eső, és olyan, mintha soha nem állna el, hát az körülbelül igaz, úgyhogy a Forrest Gumpban, ha nem is megállás nélkül hónapokig, ugye ott úgy esett az eső, de nagyjából olyan lehetett, mint a tényleges monszun idején, mert hogy elképesztő, hogy 6-7 órán keresztül, de hihetetlen, nem is azt mondom, hogy nagy szemekbe, hanem mintha dézsából öntenék, esik az eső. Aztán délután sokszor kisüt a nap. Ha ki is süt, akkor is mindig van egy kis felhő az égen. Úgyhogy monszun idején egy kicsit szűrt a napfény, ami nagyon érdekes. Viszont mivel, hogy rengeteget esik az eső Vietnámban, ennek az a következménye, hogy minden üde zöld. A parkok csodálatosak, és még tavakat is találhatunk a parkok közepén, úgyhogy a természet errefelé tényleg gyönyörű. De most már rátérek a mai témánkra, ugyanis Szingapúr az, ami úgy gondolom, hogy minden kedves hallgatót érdekelhet, tekintettel arra, hogy egy gyöngyszem Szingapúr, ezt talán sokan hallották már, hiszen egy városállam, egy olyan mesés városállam, ahol szinte minden tiszta, és ahol büntetik azt, hogyha valaki a földre köp. Nem véletlenül persze, ugye nagyon sok helyen Kínában ez furcsa, és hát nem túl szívderítő szokás. Szingapúrban nincs ilyen, még hogyha a rágógumizást meglátják, és valaki kiköpi a rágóját, akkor is komoly pénzbírságra számíthat. Sőt, volt olyan időszak, amikor a szemetelést és a rágóköpdösést elzárással is büntethették, hogyha valaki visszaeső volt, ami hát elég furcsának tűnik, mert nem olyan elrettentően durva szabálysértéshez, de bizony ott olyan szinten elterjedt, hogy csak így tudták megfékezni. Viszonylag könnyű eljutni Szingapúrba, a legtöbben egyébként Bangkokból mennek, és csak egy nehézség van, az, hogy nagyon lehűtik a kabin levegőjének hőmérsékletét. Kétszer is voltam különböző járatokkal, különböző légi cégekkel, és hát 15-16 fok lehetett, úgyhogy tudom, hogy a hidegnek van igazán értéke itt Dél-Kelet-Ázsiában, de hát ez egy kicsit erős volt, úgyhogy úgy érkeztem meg Szingapúrba, hogy előtte a gépen magamra pakoltam 3 takarót, kértem 2 forró teát, és 2 órát vacogtam. Úgyhogy ha valaki kibírja a 2 órás vacogást, akkor már is landolhat a szigetállam repterén. A tájföldi barátaim azt mondták, hogy Szingapúr maga a csoda, mert hogy Szingapúrban mindenki gazdag, az utcák tiszták, az emberek jól keresnek, és bűnözés szinte nincs. Nem akartam megbántani őket, úgyhogy nem mondtam, hogy nekem Szingapúrról mindig egy rejtőkönyv jut az eszembe, amikor a csempészek a szingapúri kikötőben elrejtik a szajrét, mert hogy az tuti biztos hely. Minden esetre az első benyomások a tájföldieket igazolták. Könnyű és gyors volt a belépés, az unió polgárainak nem kell vízum, úgyhogy az ügyintézés is gyors. Persze egy izgalmas kérdővet azért ki kell tölteni, a legtöbb országban, Divat-Ázsiában, hogy ilyen papír alapon ki kell töltögetni mindenféle bonyolult adatokkal a papírosokat. Hát szerintem az amazonasi esőerdők jelentős részét meg lehetne menteni, hogyha a repülőtéri landoláskor nem kellene ilyen hihetetlen mennyiségű, teljesen fölösleges papírt kitöltögetni. De hát az egész világon ez ilyen nagy divat, hogy ilyen olyan nyomtatványokat töltögessünk. És itt a Dél-Kelet-Ázsiaiak erre még rátesznek egy lapáttal, bár még mindig jobb, mint amikor a vámnyilatkozatot ki kell tölteni az USA-ba, és akkor az már tényleg olyan hosszú, hogy mindent be kell x-elgetni, hogy van-e nálunk, és akkor felsorolják az összes létező terméket, amit a Földön valaha termesztettek. Visszatérve Szingapúrra, a repülőtérről gyorsvasút visz a központba, közben elrobogunk a kiállítási központ mellett, egyszer át is kell szállni. És aztán alig, hogy megérkeztünk, visszaindultunk a légikikötőbe, nem azért, mert ott felejtettem valamit, hanem azért, mert találkoztam egy nagyon kedves barátommal, a Singapore Airlines-nál dolgozik, ugye magyarként, és visszament, mert éppen a reptérnél volt dolog, a kocsiába ültetett, és elmesélte közben, hogy miként élnek a magyarok Szingapúrban, mert hogy vannak magyarok, mindenhol vannak, tudjuk, de Szingapúrban is. Tényleg komoly a fizetés, elmondta, hogy abszolút nem, hogy versenyképes, nem nagyon sok, ott lehet keresni, az oktatás magas színvonalú. Bár a legjobb iskolákba hosszas várakozás után juthat be a gyerek, a britekkel azért kivételeznek egy kicsit. Nem csoda mondjuk, hiszen az angolok hosszú ideig uralták a szigetet. Szingapúr ugye a 13. századtól már az alapítástól kezdve fontos kikötőnek számított, úgyhogy igen sokan meg akarták szerezni a területet. Aztán először a portugáloknak sikerült, majd a hollandoknak, végül jöttek az angolok. Aztán az angolok jó sokáig itt voltak, de a II. Világháborút követően végül a gyarmatbirodalmak felbomlásakor a Maláj Államszövetség része lett, és később önállóvá vált. 1965-ben megalakult a Szingapúri Köztársaság. Innen fogjuk folytatni, majd a híreket követően maradjanak velünk.